Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyre több magyar vállalat lép be a kínai piacra, egyre több magyar vállalat kereskedik kínai partnerekkel, nő a turisztikai forgalom, és egyre több hallgatót fogadnak kölcsönösen egyetemeink. Értékelte Facebook oldalán a külgazdasági és külügyminiszter azt a bejelentést, miszerint újabb egy évvel meghosszabbítják a vízummentes beutazás lehetőségét Kínába. Szijjártó Péter azt írta a közösségi oldalán, hogy Xi Jinping kínai elnök kedden Párizsban bejelentette, hogy 10 Európai Uniós ország, köztük Magyarország állampolgárai számára újabb egy évvel, 2025 végéig meghosszabbítják a vízummentes beutazás lehetőségét. Nagyra értékeljük ezt a döntést, hiszen ez hozzájárul a gazdasági, kereskedelmi, turisztikai és oktatási kapcsolataink további fejlesztéséhez, fogalmazott a tárca vezető. Hozzátette, hogy számunkra ez a döntés komoly könnyebbséget jelent. A kölcsönös tiszteleten alapuló jó együttműködés jegyében szerdától a Kínában működő magyar konzuli szolgálat az Európai Vízumkódexben rögzített 15 napos határidő helyett 48 órán belül elbírál minden üzleti célú magyarországi beutazás céljából benyújtott kínai vízumkérelmet, jelentette be Szijjártó Péter. A történelemmel folytatódott ma reggel 9 órától az írásbeli érettségi. Az oktatási hivatal a honlapján azt írta, hogy történelemből középszinten 1138 helyszínen 68.802 vizsgázó, köztük 2211 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, szerb, spanyol vagy szlovák nyelven. Emelt szinten 129 helyszínen 7679 vizsgázó, közülük 260 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven tesz érettségét. A történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges, kifejtendő feladatokból áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint osztatják be az egyes feladatok megoldására. Az EP választási kampány részeként úgy állítják be a migrációs paktumot, mintha ez garantálná az európai emberek biztonságát, de ez nem igaz, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán. Bakondi György hangsúlyozta, a magyar tapasztalatok 2015 óta azt mutatják, hogy a határokat őrizni kell, és azokon a bűnözők által odaszállított, önmagukat politikai menekülteknek hazudó, erőszakosan fellépő migráns csoport nem szabad beléptetni, aki pedig politikai menedékjogot akar, annak az unió határain kívül kell benyújtania a menekült kérelmet. Most, hogy a politikai vezetők érzik, túlmentek a tolerálható határon, igyekeznek olyan megoldásokat találni a kommunikációban és akár fenyegetőzéssel vagy kötelezettségszegési eljárások útján, amelyek azt célozzák, hogy a náluk fölös számban lévő illegális bevándorlókat áttegyék olyan közép-európai országokba, ahol nincs vagy nagyon kevés a biztonsági szempontból tehertételt jelentő migránsok száma, mondta a főtanácsadó. Helyreállt ma reggelre a brit repülőterek beléptető rendszerének működése a komoly fennakadásokat okozó, órákig tartó előző esti meghibásodás után. A hiba, amelynek oka a brit belügyminisztérium szóvivőjének mai ismertetése szerint rendszerhálózati probléma volt, a legnagyobb repülőterek, köztük a londoni Heathrow és Gatwick, valamint Edinburgh, Birmingham, Bristol, Newcastle és Manchester érkező forgalmában okozott hatalmas felfordulást. A Heathrow-n, ahol naponta átlagosan 220 ezer utas fordul meg, a tegnap esti és éjszakai órákban az utasoknak esetenként másfél-két órán át kellett sorba állniuk az útlevél ellenőrző pultokhoz. A kiesés érintette a British Airways légitársaság Budapestről Heathrow-ra érkező keddesti járatának utasait is. A vártnál kevésbé csökkent márciusban a német ipari termelés az előző havihoz képest. A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal a Destatis mai jelentése szerint márciusban szezonális és naptári kiigazítással 0,4%-kal csökkent a német ipari termelés volumene az előző havihoz képest, az egy évvel korábbitól pedig naptári kiigazítással 3,3%-kal maradt el. A piac az ipari termelés 0,6%-os havi csökkenését várt a márciusra. Februárban 1,7%-os volt a havi növekedés, éves összevetésben pedig 5,3%-os volt az elmaradás. Végül az időjárásról. Holnap délen, délkeleten növekedhet meg gyakrabban a gomoly felhőzet, és itt helyenként zápor, egy-egy gyenge zivatar is előfordulhat. Észak-észak-nyugat felé haladva egyre kevesebb lesz a felhő, egyre több a napsütés. Az észak-keleti szél több helyen megerősödik, hajnalban 6-14, a délutáni órákban 20-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs, 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragúnak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Sülye Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
A leves, amit választottam, az a tárkony és csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt, és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot. Sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire, ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
Igen, igen, aromás az íze miatt nem
igen,
jó
tehát
sokat
egy
tenni.
Szállal már nagyon finom leves lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet. Akkor mindenféle leves, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábé, szükséges hozzá legalább 20 deka gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss. Tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál lestjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan egy ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehér bors. Mindenütt a fehér borsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete borsnak, és hát ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajas galuskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő. A csirke mellett megmossuk, szűrőn lecsepegtetjük a vizet róla, apró kockákra 1,5-2 centisre fölvágjuk, zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük és azon megsütjük. Lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk, körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöldségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. Szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1-1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze. Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöldfűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat, belecsurgatjuk a tejszínt, a főző tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgaluskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a Karesz-fiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt. Akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
Igen, és nem csak csirkemellből lehet, hanem sertéshúsból is. Ezzel a módszerrel felkockázunk, készíthetünk egy tárkonyos ragulevest, vagy bárányhúsból, vagy nyúlból, ahhoz is nagyon illik. Azt hiszem, már nyúlból készítettem valamikor ilyet. A következő recept is egy kis nosztalgiát hozott bennem elő, azt 20 évvel ezelőtt főztünk. Az Attila fiam esküvőjén ez bővítette a menüsort, hogy legyen csirke, és tehát a pörkölt mellé egyszerre volt föltállalva, mert nem mindenki szerette mondjuk a marha pörköltet, de akkor legyen könnyebb is, és a következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy 1/2 citromleve, 2 deci tejföl. Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Török Szent Miklóson, hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, hogyha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig 1 citrom és marinált paradicsom paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgy, hogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már megvan tisztítva. A felforrósított zsiradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. 1/2 pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát, ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük 1/2 deci vízzel és a liszttel, ezután behavarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk, és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük, és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikára díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajasgaruska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz, és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. És kiszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam. Nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirke falatok.
És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az a lé, amiben van, az már eleve cukros.
Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananászlevet, mert elég sok lébe van az ananász eltébe. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk. csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékben ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, tehát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztül legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebben nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétes liszttel, hogy jobban tapadjon az elkészített masszára. A massza pedig úgy készül, hogy 3 tojás, 2 evőkanál étkezési keményítő, 3-4 evőkanál rétes liszt, 1 mokkás kanál sütőpor, és körülbelül 1 deci tej, és ezt mindez simára keverjük. És ebbe mártogatjuk a már lisztbe megforgatott csirkekockákat, forró olajba, aranybarnára kisütjük. Nagyon ropogós lesz a bundája, és az is marad. Ebbe az az érdekes, hogy nem puhul meg, mint a párizsiasan készített, ahhoz hasonló párizsiasan készített rántott hús, hanem ez megmarad keményen. És ehhez készítettünk egy méz, ketchup és szezámmal keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát vegyettől a ketchupos öntöttem. Dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és párolt is készítettem hozzá. De ez is jó hidegen is, és melegen is. Nagyon jó. Szombaton jöttek a lányomék anyák napját köszönteni, mert már most a következő hétvégén nem tudnak jönni, és csak délelőtt szólt, hogy jönnek, akkor gyorsan kivettem egy csirke mellett a fagyasztóból, 2 rendezvényen voltam közben, és mire jöttek, este felére már készen volt. Nem hosszú ideig tart megcsinálni. Tehát vendéglátásnál ez is nagyon kitűnő, mert előre is elkészíthető, ha pedig frissen akarjuk, akkor sem tart olyan sokáig. Körülbelül, hát én most majdnem 1 kilónyi csirke mellből, de lett vagy 100 darab. Úgyhogy ez is 2 napi, nem sütöttem mind ki egyszerre, hagytam vasárnapra is, és nagyon finom volt úgy is kisütve.
És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, igen, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
Hát és kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásat, egy mustárosat, zöldfűszereset, tehát itt már tényleg
sajtokkal játszhatunk.
Igen, tehát nagyon-nagyon sokféle változat, és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban előnyben részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirke mellől készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalma burgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól illik, igen, bármelyik.
Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirkemellnek még további hideg változatai vannak, a sajtos csirkemell őszgerinc formába sütve. Ez például a szuhakálói sógornőmtől, Rozikától vettem át ezt a receptet. Ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető, ez hidegen akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók egy közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, egy csomag szeletelt vékony szalonna, 20 deka reszelt rapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehér bors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
Különösen jó íze lehetett.
Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őszgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a békönszalonna szeleteket, ami szintén kiír a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apró kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom. A lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzá keverjük. Ebbe beleforgatjuk a csirkemellkockákat, és beleöntjük az előkészített őszgerinc formába, a tetejét megszórjuk a reszelt sajt maradékával, és ráhajtjuk először a békönszalonnát, majd az alufóliát. Egy tepsibe vizet teszünk, és vele helyezzük az őszgerinc formát, és 200 fokos előmelegített sütőbe sütjük, körülbelül 45 percig. Most ugyanez húsétel, de itt is alkalmazzuk a tűpróbát, hogy ez a massza, amit beleöntöttünk, átsülte, tehát megnézzük, és akkor a tetejéről lehajtjuk a fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őszgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, amiben teszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutasan helyezzük kínáló tára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző ilyen kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni. Nagyon szeretik a családunkba ezt is, én meg szeretem is készíteni, mert egyrészt nagyon kiadós. Sőt, ez a mennyiség nem is fér el mindig egy őszgerinc formába, akkor van egy kerek kis jénai, azt egy picikét, ha már, mert a békönszalonna elfogy hozzá, és ha nincs több békönszalonnám, otthon volt már úgy, hogy picit kizsíroztam a jénait, abba öntöttem, és együtt megsült a kettő, mert úgy belefért a sütőbe.
És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után beszéljünk egy gyógynövényről, hiszen gyógyhatása is van ennek a növénynek. Már több helyen látni, hogy virágzik a bodza. Mit kell tudnunk erről a növényről, és hogyan hasznosíthatjuk?
Nekem is van a kertben két bodzabokrom. Az egyik büdös bodza, az nem arra való, hogy ebből bármit készítsünk, a másik az, hál' Istennek, az abból készíthető valami. Többször is gyűjthetünk a bodzából, most, amikor virágzik, a virágját gyűjtsük be, ezt megszáríthatjuk tejának. Én azt javaslom, hogy szűrőtálon mossuk át, mert azért könnyen vannak benne bogarak. Mossuk át, hagyjuk megszáradni, és utána tegyük olyan helyre, nem tűző napra, hanem száraz helyre, ahol megszárad a bodza. Nyilván naponta vagy két naponta érdemes megforgatni, nehogy bepenészedjen, és amikor már kellően száraz, akkor rakjuk dobozokba, de tehetjük textilzsákba is a bodzát, és télen megfázásos időszakban nagyon kellemes aromájú teát kapunk belőle, és nem kell a boltba vásárolni. Ha nem is túl sokat, de valamennyit érdemes begyűjteni, mert ugye ez minden szezonban megtehető. A másik pedig egy nagyon finom bodzaszörp készíthető belőle. Van olyan, ami gyors fogyasztású, és van, ami pedig elállós. Én most az elállós bodzaszörp receptet mondom el. Ehhez nagyon sok cukor kell, de érdemes ráadozni. 20 nagyobb virág kell hozzá, vagy hogyha nem olyan túl nagy tányérja van a virágnak, akkor kisebből többet tegyünk. 4 kiló cukor kell, 6 liter víz, 5 darab citrom, 10 deka citromsav, és 1 kanál nátriumbenzonát. Most ez egy nagyon sok mennyiségnek hat, de ezt csak most lehet készíteni, tehát felezni is lehet a mennyiséget. Az 5 liter vizet felforraljuk 3,5 kg cukorral, 1,5 kg cukrot karamellizálunk. Karamellizálni úgy kell, hogy egy kis vizet öntsünk a lábosba, utána tegyük bele a cukrot, és ezt is lángelosztóval alacsony tűzön, hogy nehogy gyorsan megkapja, mert ha sötétre, akkor keserű lesz és használhatatlan. Tehát, hogy egy olyan jó kis, hát nem is tudom, karamellhez tudom csak hasonlítani, igen, a színét olyan legyen.
Ilyen szép aranyszíne legyen a cukornak.
Igen, és ha kész, kicsit hűl, ráöntünk 1 liter vizet, tehát ezzel is még felforraljuk. Nem rögtön, egy kicsit hagyjuk, hogy hűljön, mert ha úgy öntjük rá, akkor serceg az egész, és nagyon
szét fog csapódni a konyhában.
Igen, és utána a kettőt összeforraljuk, a 3,5 kg cukrot az 5 liter vízzel, és akkor ide jön a 6. liter víz, amikor karamellizáltuk. És amikor kihűl, beletesszük a karikára vágott citromot, a citromsavat, a nátriumbenzonátot, ezeket érdemes együtt elkeverni, és a bodzavirágot. Ezt 4-5 napig érleljük, közbe kavargatjuk naponta többször is, és ha kész, akkor leszűrjük, üvegekbe rakjuk. Hűtőszekrénybe, nekem még egy hónappal ezelőtt vettem ki, egy fél üveggel még volt a hűtőszekrénybe. Na, nem egész télen ezt ittuk, azért azt elmondanám, de én nagyon szeretem a bodzaszörpöt, és jó hatással van az emésztésre is, nekem mindig segített ebbe a dologba is, és a gyerekek is szeretik.
És ha elkészítettük ezt a tartós bodzaszörpöt, hogyan tárolhatjuk? Említette Klári néni, hogy akár műanyag üvegekben, de gondolom üvegben is hosszan eltartható, de milyen körülmények kellenek neki?
Hát a hűtőszekrény, ehhez csak azt tudom, bár a nátriumbenzonától én ott tároltam, az az igazság, még úgy nem próbáltam ki, hogy külön a spájzból legyen, mert hát mondjuk a nátriumbenzonát ezt tartósítaná elvileg, hogy nem forr fel. Hát próbáljuk ki úgy is, most én is kipróbálom. Jó kérdés volt, Évike, úgyhogy ez most az inspirál engem is arra, hogy próbáljak ki egy-két üveggel, még ha esetleg nem sikerül is, de ha sikerül, akkor jövőre már elmondható, hogy érdemes úgy is eltenni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodza szörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot, és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi műsorunk tartalmából. Ferenc pápa beszéde a svájci gárdának. Töltsétek együtt a szabadidőt, ne zárkózzatok be a számítógép vagy a mobiltelefon világába. A pápa fogadta az albán elnököt. Megemlékeztek a kommunista rezsim által üldözött keresztényekről. Mindszenty bíboros a rendíthetetlen hit embere volt. Marcello Semeraro bíboros a Szentjavatási Dikasztérium prefektusának homíliája a római emlékmisén.
A pápa a svájci gárdának. Töltsétek együtt a szabadidőt, ne zárkózzatok be a számítógép vagy a mobiltelefon világába. A pápa hétfőn fogadta a svájci gárda tagjait, akik családjukkal együtt érkeztek a 34 újonc délutáni eskütételére. Ferenc pápa köszönetet mondott a svájci gárda tagjainak jelenlétükért, valamint nagy lelkű és szorgalmas napi szolgálatukért. Arra buzdította őket, hogy aktívan és intenzíven ápolják a közösségi életet, esetleg római kirándulásokkal vagy sporttevékenységekkel tarkítva, árral szembenúszva, ahhoz képest, ahogy a fiatalok a szabadidőt töltik egyedül a számítógéppel vagy a mobiltelefonnal. A pápa ígéretet tett. A jelenleg tervezési fázisban lévő új laktanya jelentős mértékben hozzájárul a gárdisták és családjaik újraegyesítéséhez, akik jelenleg helyhiány miatt kissé szétszórtan kénytelenek élni. Ferenc pápa hétfőn fogadta a pápai svájci gárda ősi testületének tagjait, valamint a családtagokat, akik eljöttek az ünnepükre május 6-ára, Róma kifosztásának évfordulójára, amelyben 1527-ben 189 gárdista vesztette életét, 7. Kelemen pápát védve 5. Károly serege ellen. Hétfőn délután 34 újonc tett esküt a svájci gárda zászlajára, hogy életük kockáztatásával is védelmezik és óvják a pápát és minden utódját, ahogy elődeik is tették.
Questo giorno giunge per me sempre atteso e gradito.
A pápa mindig várja és szereti ezt az évfordulót, mert ez alkalom arra, hogy nyilvánosan kifejezze háláját a svájci gárda jelenlétéért és szolgálatáért. Egy jelenlét, amely kiemelkedik minőségével, kedves, figyelmes és lelkiismeretes stílusával, és persze a napi szolgálatával, amely mindig nagy lelkű és szorgalmas. Köszönet illeti ezeknek a fiataloknak a családját is, akik jól neveltek, mindenek előtt hála annak a környezetnek, amelyben felnőttek, emelte ki a pápa. Örömének adott hangot a több pozitív jellemző miatt, amelyről az előjárók tájékoztatták. A kiváló közösségi szellem, a pozitív és tiszteletteljes légkör a laktanyában, az udvarias viselkedés a felettesekkel és a vendégekkel, annak ellenére, hogy néha még hosszantartó, intenzív és fárasztó szolgálatot végeznek, amiatt, hogy a számuk kicsit alacsonyabb a szükségesnél.
Dimostrate un alto livello di motivazione e di volontà di servire.
Magas szintű motivációról és szolgálatkészségről tesztek tanúbizonyságot, és jó kapcsolatot ápoltok egymással, ami nagyon boldoggá tesz. Együtt jártok kirándulni, együtt nyaraltok, gyakran együtt töltitek a szabadidőtöket. És ez nagyon szép, fogalmazott a pápa a svájci gárda tagjainak. A kapcsolat valójában a keresztények számára meghatározó tapasztalat. A jó kapcsolatok pedig emberi és keresztény növekedésünk és érettségünk fő útja, húzta alá Ferenc pápa. Ezért a svájci gárda tágabb családjában eltöltött élet, legalább 2 év a szolgálatban, fontos és képző időszak számotokra. Ez nem csak a munkaidőszaka, hanem az élet és a kapcsolatok, az intenzív szeretett közösség építésének időszaka is egy sokszínű társaságban. A közösségnek és a kapcsolatoknak ez a sokszínűsége és intenzitása a laktanya mindennapi környezetében lényeges és értékes szempont számotokra, mutatott rá a pápa.
In questa prospettiva la nuova caserma attualmente in fase di progettazione.
Ezzel kapcsolatban szólt az új laktanyáról, amelynek a tavaly decemberben bemutatott felújítási és hasznosítási projektje folyamatban van a vatikáni Passetto di Borgo és a Porta Sancti Petri közötti részen. Ez egy átfogó projekt, amely magában foglalja az ökológiai fenntarthatóság és a földrengésvédelmi kritériumok kiemelt figyelembevételét, A terület és a környező városrész történelmi és régészeti öröksége védelmével kapcsolatos igények iránti érzékenységet, valamint a helyiségek új és funkcionálisabb elrendezését, amely igazodik a Ferenc pápa által 2018-ban elindított a svájci gárda reformját érintő újításokhoz is. Ezek között szerepel a korábban csak a tisztek számára fenntartott házasságkötési jog kiterjesztése minden gárdistára a szolgálat első 5 évét követően. Az új laktanya jelentősen hozzájárulhat a jelenleg helyhiány miatt kisészét szortan élni kényszerülő gárdisták és családjaik újraegyesítéséhez, és ezáltal ennek a köteléknek, a családtudatnak a támogatásához, erősítéséhez a gárdán belül, hangsúlyozta a pápa. Ezzel kapcsolatban arra hívta a svájci gárda tagjait, hogy ápolják a közösségi életet aktív módon. Ehhez egy kicsit az árral szembe kell menni, tekintettel arra, hogy ma már a fiatalok körében elterjedt az a szokás, hogy a szabadidőt egyedül töltik a számítógéppel vagy a mobiltelefonnal. Ezért is mondom nektek, ifjú gárdisták, menjetek szembe az árral. Jobb a szabadidőt a közös tevékenységekre, sportra, Róma megismerésére, a testvériség pillanataira fordítani, ahol beszélgethettek és megoszthatjátok egymással tapasztalataitokat. Ezek az élmények belülről építenek, és végig kísérnek életetek során, mutatott rá a pápa. Pietro Parolin bíboros az újoncok, a családtagok és az intézményi képviselők részvételével hétfőn reggel 6:30 a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmiséjének homíliájában a pápa délelőtti beszédének egy gondolata tükröződött: a közösségi élet fontossága a gárdisták között. A vatikáni bíboros államtitkár arra kérte őket, hogy osszák meg egymással a boldog és a legnehezebb pillanatokat is, és ne hagyják figyelmen kívül vagy selejtezzék ki azokat, akik nehéz helyzetben vannak, és időnként szükségük van egy mosolyra, egy jó szóra, vagy egy bátorító gesztusra és barátságra. Parolin bíboros, megköszönve az új gárdistáknak a Vatikánban most kezdődő szolgálatát, arra buzdította őket, hogy legyenek hűségesek szolgálatuk kötelezettségeihez, legyenek jó keresztények és példamutató katonák a gárda szabályzata szerint, és erősödjenek meg a keresztény szilárdságban. Ez egy olyan erény, amely erő az áldozathozatalban, bátorság a küzdelem során, hűség az álhatatosságban, és ami ezért legyen keresztény létünk alapvető jellemzője létünk hétköznapjaiban, zárta a szavait a vatikáni államtitkár. Hétfőn délután a vatikáni Szent Damazusz udvarban esküdtett 34 újonc, 16 német és francia, továbbá 2 olasz anyanyelvű fiatalember, a svájci államszövetség küldöttsége és Edgar Peña Parra helyettes államtitkár a pápa képviselője jelenlétében. A parancsnok a ceremónia alkalmával hangsúlyozta: ma a hatalom és az elismerés keresése a legerősebbeket, a leggyengébbek megvetésére ösztönzi, és megpróbálják alávetettekké tenni őket. Ehelyett a szolgálat segít megérlelni a képességet, hogy szeressünk, és hogy elfogadjuk a szeretetet. A svájci gárda káplánja rámutatott: a lemondást és az áldozatot az életért hozzuk, ami különben banális lenne.
A pápa fogadta az albán elnököt. Megemlékeztek a kommunista rezsim által üldözött keresztényekről. A Szent Atya hétfőn találkozott az apostoli palotában Bajram Begály albán elnökkel. Az audiencián felidézték a kommunista diktatúra kemény időszakát, és azt, hogy az albán nép védte a zsidókat. Az államtitkárságon folytatott megbeszéléseken szóltak az egyház és állam nyitott kérdéseiről, az Európai Uniós csatlakozási folyamatról, a nyugat-balkáni régió helyzetéről, valamint a közel-keleti és az ukrán konfliktusról. 30 percen át beszélgetett egymással Ferenc pápa és az albán köztársaság elnöke, megemlékezve a kommunista rezsim keresztény üldözéséről, és egyben az albán nép zsidóknak nyújtott védelméről. Bajram Begály ezt követően a vatikáni államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A szívélyes hangú megbeszélésekről Szentszéki közlemény tájékoztat. A felek megelégedve állapították meg, hogy jók a kétoldalú kapcsolatok. Emellett pedig kitértek néhány nyitva álló kérdésre az egyház és az állam viszonyában. A vatikáni diplomaták és az albán elnök megvitatták Albánia Európai Uniós csatlakozási folyamatát. Nemzetközi jellegű témákat is érintettek, különös tekintettel a nyugat-balkáni régióra, illetve a közel-kelet és az ukrán konfliktusra. Ahogyan a pápai audienciáknál szokás, ezúttal is ajándékkal kedveskedett a Szentatya vendégének. Az albán elnök egy bronz öntvényt kapott a pápától, kezek címmel, alatta az írás, töltsük meg a kezeket más kezekkel. Emellett pápai dokumentumai egy-egy példányát, az idei békevilágnapra írt üzenetét, valamint a 2020. március 27-i Stáció Orbisztról kiadott vatikáni kötetet. Bejrán Begály egy albán festő Helidon Haliti olajfestményével viszonozta az ajándékokat.
Vincenti bíboros a rendíthetetlen hit embere, Szemeráro bíboros homíliája. 1975. május 6-án, éppen 49 éve Bécsben hunyt el Isten szolgája, Vincenti József bíboros, hercegprímás, akinek emlékére egykori római címtemplomában május 6-án hétfőn este 6 órakor hálaadó szentmisét mutatott be Marcello Szemeráro bíboros, a szenti avatási ügyek prefektusa. Homíliájában a remény, az erősség és a rendíthetetlen hit emberének nevezte Vincenti bíborost, akinek emlékét gyermekkora óta a szívében hordozza. Miként az immár negyedszázados hagyomány, Vincenti bíboros római címtemplomában idén is szentmise keretében emlékeztek rá, amelyet ezúttal is a római egyház egyik bíborosa, Marcello Szemeráro mutatott be, aki ráadásul éppen a szenti avatási ügyek prefektusa. A Célius Dombi ősi bazilikában jelen voltak a Rómában dolgozó és tanuló egyházi intézmények tagjai, papok, férfi és női szerzetesek, szeminaristák, valamint a magyar külképviseletek tagjai, jeles módon Habsburg lotaringiai Edvard Szentzéki nagykövet és a szentmise házigazdája, német Norbert atya, a pápai magyar intézet rektora. Szemeráro bíboros homiliája kezdetén Ferenc pápa 2019-ben hozott döntésére emlékeztetett, aki elismerve hősies erényeit, megállapította életszentsége hírét és venerabilis, azaz tiszteletre méltó címmel illette. Az olvasmányban Jézus ígéretéről hallottunk, folytatta a bíboros, aki a vigasztalót küldi, hogy a teljes igazságra vezessen minket, még az üldöztetések közepete is. A tiszteletre méltó cím elnyerésének dekrétumában olvassuk a szavát, amelyet 1945. december 8-án szeplőtelen fogantartás ünnepén mondott, esztergomi érseki szolgálatának kezdetén. Szeretnék jó pásztor lenni, aki kész életét adni a nyájáért. Valójában rendkívüli következetességgel és rendíthetetlen hittel töltötte be a küldetését. Az erősség erénye Vincenti bíborosnál azonban nem egy ember feletti erő volt, hanem ahogy egyik tanúságtevője nyilatkozott róla, természet fölötti erő töltötte el, amelyet ő személyes és állatatos imájával alapozott meg. Szemeráro bíboros ezután egy közeli személyes emlékét idézte fel. Múlt csütörtökön San Giovanni Rotondóban járt Pietre Csinai Szent Pió atya boldog avatásának negyedszázados évfordulója alkalmából, hiszen ő Szent II. János Pál pápa iktatta boldogok közé 1999. május 2-án. Amikor a stigmatizált kapucinus Szent sírjánál imádkozott, állapította meg, hogy közte és a börtönben fogva tartott Vincenti bíboros között
ahogy azt a hagyomány tartja, létrejött az a misztikus találkozás, amelyet egyházi nyelven bilokációnak hívnak. Az emlékezetes találkozó során Pió atya ezt mondta: emlékezzetek meg imádságotokban erről a nagy hitvallóról, aki oly sokat szenvedett az egyházért. Mi pedig még ma is tovább folytatjuk ezt az imádságot, különösen most halála évfordulóján, szólt Szemeráró bíboros. Ferenc pápa múlt héten csütörtökön a Vatikánban fogadta a Magyar Nemzeti Zarándoklatot, amely hálát adott az egy évvel korábbi magyarországi apostoli látogatásáért. Ez alkalommal a Szent Atya arra kérte a magyar zarándokokat, hogy legyenek a reménység és Isten irgalmasságának a tanúi, mint azok a szentek, akik az országukban támadtak. Ahogy a boldog alvatási eljárás egyik tanúságtevője idézte Mincenti bíboros szavát: ha nem lenne az Atya keze a bűnös emberiség fölött, akkor az megszűnne létezni, és reménysége nem lenne hatékony. A bíboros azonban még a börtönben sem adta fel a reményét. Az ő nagysága ebben a két erényben áll, erősség és reménység. Végül Szemeráró bíboros egy újabb személyes emlékét idézte fel, hiszen papszentelése után, amikor az itteni Santo Stefano Rotondo bazilikához közeli Lateráni Egyetem teológiai fakultásán kezdett tanítani, akkor itt, ennek a templomnak a kolostorában kapott szállást a Jézus Szent oldaláról nevezett szerzetes nővéreknél. Akkor tájt a bazilikát éppen restaurálták, ezért csak ritkán és nehézséggel lehetett meglátogatni a templomot, amelyet a mennyei Jeruzsálem földi képének tartottak. És ez a bazilika éppen Mincenti bíboros egykori címtemploma. Egy másik emléke a gyerekkorából való, amikor az első hírek jöttek a magyar forradalomról, aminek nyomán az olasz püspökök elrendelték, hogy a templomaikban imádkozzanak Magyarországért. Ő akkor 8 éves volt, és emlékszik, hogy édesanyjával 56. november 1-én halottak napján misére mentek, de ő nem egészen értette az eseményt. Akkori imádsága mellett a mostani imája már azonban egészen tudatos folyamodás az Isten kegyelméért. Most azt kéri a bíboros a Jóistentől, hogy az Úr dicsőítse meg ezt a hűséges szolgáját, hogy a boldogok közt tisztelhessük. Végül Szemeráró bíboros Nagy Szent Gergely pápára emlékezett, aki a 6. század végén itt ebben a bazilikában imádkozott, és emlékét a bejáratnál egy felirat őrzi, és egy márványpad örökíti meg. A hálaadó szentmise után olasz nyelven imádkoztak a vértanú bíboros boldog alvatásáért, így: Istenünk, te Mincenti József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei közt tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Vörös Sándor, majdnem szonett. 20 éves kori önmagunkkal, ha találkoznánk 40 évesen, irigyelnénk, vagy megpofoznánk. Aki tegnap voltál, ma már nem te vagy. Aki holnap lész, ma még nem te vagy. csak az emlékezet csalása fűzi egy életté a folyamatos halált. Mert meghal szüntelen az én, meg az énre az én, a bennem sületlenebb én, a velem okosabb én, a rajtam kopottabb én, meg én.
Vörös Sándor Majdnem szonett című versét Tóth Levente mondta el. Vörös Sándor költő, író, műfordító Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913. június 22-én. Édesapja, idősebb Vörös Sándor, huszártiszt, édesanyja Blaskovics Mária nagyszebeni szerb családból származott. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész, tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál lakott. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novellája, az Egyszer régen. Szintén 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában, az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt 1933-ban kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 1934-ben jelent meg első verses kötete, A hideg van. A következő évben Baumgarten díjban részesült. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécsen lett könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 1947-ben feleségül vette Károly Émi költőt. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 1970-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Pályája legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. 1989. január 22-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Legédesebb anyánk, tekints le ránk gyermekeidre, akiket annyira szeretsz. Felajánljuk neked szívünket. Óvd meg a gonosz ellenség tűrétől, és vezess el minket Jézushoz, aki isteni szeretettel szeret minket. Anyai könnyeidre kérünk, add nekünk oltalmazónkul Szent Józsefet, az igaz embert, a szüzesség és a tisztaság őrét, a gondviselő nevelő atyát, a munkást. Add, hogy Szent József közbenjárására és az ő példaadásából erőt merítve mindig hűségesek legyünk Szent Fiathoz, Jézus Krisztushoz, és a te anyai oltalmadban bízva hű gyermekeid maradjunk. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dél van.